Úgynevezett védett árlépet érvénybe az üzemanyagokra, döntött a kormány, nincs üzemanyaghiány, mondja az Ásványolajszövetség főtitkára. Az iráni háború hossza jelentősen befolyásolja, mennyire ugrik magasra a nyersolaj ára, így számol a külügyi intézet munkatársa. Ez az Energiavilág, az Inforádió energiaipari magazinja. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A nyersolaj árának hételei világpiaci megugrása miatt összeült a kormány és úgy döntött, úgynevezett védett árat vezet be a benzinre és a gázolajra. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalára feltöltött videójában jelentette be, hogy a benzin legfeljebb 595, a gázolaj 615 forint lehet a magyar kutakon.
Magyarországot is elérte a nemzetközi olajárrobbanás. Üzemanyag árak egész Európában meredeken emelkedni kezdtek. Ezért a kormány ülésén azt a döntést hoztuk, hogy a magyar családokat, a magyar vállalkozókat és a magyar gazdákat meg fogjuk védeni. A benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetünk be, ami fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak. A benzin esetében a védett ár 595, a gázolaj esetében 615 forint. Az állami tartalékkészleteket felszabadítjuk, és ezzel biztosítjuk az ellátást. A védett ár csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmival rendelkező gépjárművekre vonatkozik. A magánszemélyek mellett kiterjesztjük a mezőgazdászokra, a fuvarozókra és a vállalkozókra is. A védett ár éjfélkor életbe lép.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Folyamatos az üzemanyagellátás, nincsen hiány a hazai piacon, annak ellenére sem, hogy néhány kisebb kúton korlátozták az egyszerre tankolható maximális mennyiséget. Ezt mondta az Inforádiónak Grád Ottó még az árstopp bevezetése előtt. A Magyar Ásványolajszövetség főtitkára a gázolaj árának megugrását világpiaci okokkal magyarázza, az iráni konfliktust pedig jelentős piaci kockázatként értékeli. A riporter Kocsonya Zoltán.
Egyértelműen ezeket az árakat, amik kialakultak itt elsősorban a kőolajvilágpiaci árára, de az európai termékjegyzés árakra is gondolni kell. Alapvetően az iráni konfliktus okozza, hiszen a politikai kockázat után most már azért a piacon kialakult fizikai hiánnyal is számolni kell. Ez elsősorban még arra kőolajra és termékre vonatkozik, ami a Hormuzi szoroson keresztül az utóbbi napokban, most már hétben nem tudott a világpiacra kikerülni. Ez a hiány, ez a mennyiség pedig most már egyre inkább hiányzik, és elsősorban a Távol-Keletre szállították ezt a mennyiséget, tehát a Távol-Keletről hiányzik. Ennek ellenére is már egyensúlytalanságot okozott a világpiacon a kínálati oldalon, és ez az egyensúlytalanság árazódik be jelen pillanatban.
A közel-keleti térségben hát olajfinomítókat, olajlelőhelyeket is folyamatosan érnek támadások, és ahogy ön is említette, zárva van a Hormuzi szoros, és hát bennünket még különösen érzékenyen érint az is, hogy szünetel az olajszállítás a Barátság vezetéken. Lehetnek, vagy akár már vannak is fennakadások az ellátásban és a szállításban?
Alapvetően nincs, fizikai mennyiséggel rendelkezünk, van annyi benzin és van annyi gázolaj, a hazai igényeket kielégítsük. Ami néhány helyen fennakadást, ellátási, átmeneti ellátási problémát okozott, az elsősorban logisztikai eredetű. Kisebb vidéki töltőállomásokon jellemző alapvetően a megnövekedett forgalom, ugye ez a mezőgazdasági munkákra való felkészüléssel magyarázható. Elsősorban nagyobb tételeket vásárolnak a gazdák annak érdekében, hogy a munkákat indítani tudják, és ezek a szokásosnál nagyobb megvásárolt mennyiségek helyére a szállítások okoznak néha problémát. Ez az oka annak, hogy annak olyan kisebb töltőállomások vidéken, amelyek korlátozzák például a megvásárolható mennyiséget is. Tehát alapvetően
igen, de ez mondjuk ilyen 50 liter, amit lehetett olvasni, az ugye ilyen 50 literre szólnak ezek a korlátozások. Ez mondjuk egy gázolaj üzemelésű személyautónál az majdnem egy teli tankot jelenthet. Tehát,
így van, tehát ez a személygépjármű forgalom, illetve a személygépjármű tulajdonosok esetében komolyabb korlátozást nem jelent. Ez kimondottan azt a célt szolgálja, hogy a vevőket el lehessen látni üzemanyaggal, kizárni azokat a nagyobb tételű, akár egy köbméteres tartályokba történő vásárlásokat, amelyeket a kiskereskedelmi rendszer, a kiskereskedelmi töltőállomások kevésbé tudnak üzemanyaggal ellátni. De alapvetően a nagy hálózatoknál nincsen fizikai ellátási probléma, valamennyi töltőállomáson van üzemanyag, és én azt gondolom lehet látni a hírekben is, hogy semmiféle korlátozás egyelőre nagyobb töltőállomás hálózatoknál nincs.
Az törvényszerű amúgy, hogy a gázolaj árát legalábbis idehaza az itthoni kutaknál jóval meredekebben emelkedett, mint a benzin, kisebbek a készletek, nehezebben hozzáférhető a gázolaj?
Inkább eltérő a magyarázat. A gázolaj lényegesen fontosabb üzemanyagfajta, közel kétharmad a hazai fogyasztásnak gázolaj, egyharmad a benzin. Ezért fontosabb is, és az ellátás szempontjából is nagyobb mennyiségeket kell mozgatni. Ami miatt a gázolaj ára jobban emelkedik, annak a magyarázata pedig az európai termékjegyzés árakban keresendő, hiszen egész Európában jóval komolyabb mértékben drágul a gázolaj, bármelyik nyugat-európai vagy akár kelet-európai országot is nézzük. Ennek a magyarázata szintén egyszerű. Alapvetően az európai finomítók kapacitása képes arra, hogy benzinből teljes mértékben ellássa az európai piacot. Gázolaj esetében viszont már szükséges az import. Ez az import a múltban elsősorban orosz alapgázolajban jelentkezett. Ez a mennyiség akár 20%-át is az európai gázolajfogyasztásnak elérte. Ennek a kiváltását kellett megoldani a szankciók bevezetésének idején, amelyre az egyik lehetőség a közel-keleti finomítók voltak, és pont a kritikus zónából, pont a közel-keletről, az araböbölből, a hormuzi szoroson keresztül viszonylag komoly mennyiségű gázolaj érkezett Európába, mint keverő komponenset használtak föl. Ez a gázolaj is hiányzik, ez az oka annak, hogy más forrásokból kell ezt a mennyiséget beszerezni, ami megdrágítja, és így a jegyzés árakban is érezhető az, hogy komolyabb mértékben drágult egész Európában a gázolaj, mint a benzin.
Grádó Tóta, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádio energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Globális ellátási problémákkal és komoly áremelkedéssel is számolni kell, ha hosszan elhúzódik a közel-keleti háború, figyelmeztet a Magyar Külügyi Intézet kutatója. Kovács Máté az Irán és a Venezuela elleni katonai beavatkozás hatásáról és a két ország reménybeli világpiaci visszatéréséről is beszélt az Energiavilágnak.
Mind a két országnál jelentősen látszik, hogy a kitermelés szempontjából például Irán esetében a világ összkitermelésének kb. 3%-a volt, ugye amikor nyers olajról beszélünk, míg Venezuelánál ez a kitermelésnél mindössze 1%. Viszont alapvetően ezek a számok félrevezethetőek lehetnek, hiszen hát azért ennek a két országnak nagyon jelentős szerepe van az olajpiacon, ez pedig ugye a tartalékok miatt van, hiszen Iránnak körülbelül a világ összes eddig felfedezett olajtartalékai közül a 13% az, amivel Irán rendelkezik, és megközelítőleg 20% az, amivel Venezuela.
Szűkült-e érezhetően a kínálat azután, hogy Iránban és Venezuelában az Egyesült Államok beavatkozott és rezsimváltást indított el?
Hát itt ugye a Venezuela és az iráni helyzetet azért külön kell választani, mivel Venezuelában szerencsére nem volt olyan mértékű kitermelés vagy export visszaesés, legalábbis nem hosszú távon, mint ami jelenleg Iránban történik. Ugye az ezzel foglalkozó, kimondottan olajra specializálódott nemzetközi kutatóintézetek azt mondták, hogy ebben az évben megközelítőleg olyan 110 millió hordó per nap lesz a kereslet a piacon a nyersolajra, és jelenleg azt látjuk, hogy itt, amióta az iráni háború kitört, azóta körülbelül 1,5 millió hordó a visszaesés ebből a 108 vagy 110 millió hordó per napból, úgyhogy nagyjából azt lehet mondani, hogy jelenleg itt az iráni helyzet kapcsán egy olyan 1%-os visszaesés van, így a kitermelés, vagy inkább az export irányába, de ugye ennek is a legnagyobb része az annak köszönhető, hogy ugye egyrészt kirobbant a háború Iránban, másrészt nem sokkal később Irán bejelentette, hogy ha csak részlegesen is, de lekívánja zárni a hormuzi szorost, ami ugye az egyik legfontosabb ilyen folytópont, amikor az olajexportról és az olaj útvonalakról beszélhetünk. Így igazából ezzel a lépésével Irán nem csak saját magát vágta el az olajexportálási lehetőségtől, hanem számos meg annyi regionális szereplőt, mint például Szaúd-Arábiát, Katart, az Egyesült Arab Emírségeket, Kuvaitot, Bahreint, akiknek így az olajexportja szintén jelentősen visszaesik a globális világ felé.
A térséget az olaj mekkora része, mekkora hányada hagyta el hajókon, tankerhajókon, és mekkora része kőolajvezetéken? Jelentőse a vezetékes export a térségből?
Hát amikor kimondottan ezekre az országokra fókuszálunk, akkor azért azt látni kell, hogy itt több mint 95% körül van az az olajmennyiség, amit hajókon, tankereken keresztül exportálnak. A kőolajvezetékek azok inkább ilyen vészhelyzetekre vannak kitalálva. Szaúd-Arábiát például keresztbe vágja egy kőolajvezeték, amivel egyszerűen a Suez csatornához fel tudják szállítani az olajat, viszont ezeknek az ilyen önálló országokon belüli kőolajvezetékeknek sajnos a kapacitása az nem megfelelő nagyságú ahhoz, hogy kompenzálni tudják a hajón szállított olajmennyiségnek a kiesését.
Abban az esetben, hogyha az iráni katonai akció véget ér, és egy rezsimváltás után a hormuzi szoros is átjárható lesz, ugye Donald Trump azt mondta, hogy még több olaj lesz, sőt, még olcsóbb lesz, mint korábban. Milyen forgatókönyvekre lehet készülni? Milyen előrejelzések, milyen remények vannak ezzel kapcsolatban?
Hát ugye ez nagyban meg fogja határozni ezt a kérdést, azt, hogy Iránban milyen szintű rezsimváltás vagy vezetőségváltás lesz, és hogy az amerikaiaknak esetlegesen milyen szerződéseket sikerül megkötniük az irániakkal. Ugyanis az nagyon fontos tudni, hogy az iráni olaj alapvetően egy szankcionált olaj, ezért is van az, hogy Iránnak például az egyik legnagyobb felvevő piaca, tehát az iráni olajnak az Kína. Viszont például, hogyha az Európai Uniót nézzük, akkor mi nem importálunk kőolajat Iránból, viszont hogyha esetlegesen egy pozitív irányba történő rezsimváltás történne meg Iránra, akkor akár közvetítőkön keresztül, de az iráni olajat azt megint ki lehetne vezetni a világpiacra, és megint el lehetne kezdeni több régiónak is exportálni az iráni olajat, ami természetesen akkor hozzájárulna ahhoz, amit itt a nemzetközi kutatóintézetek már elővetítettek 2026-ra, hogy egy túltermelés lesz majd a világpiacon, és igazából kevesebb lesz a kereslet, mint maga a kínálat. Ezért is számoltak úgy, hogy 26-ban a világpiaci ára az olajnak az kicsit lejjebb fog menni, mint ami 25 végén volt. De ez ugye természetesen nagyban összefügg azzal a kérdéssel majd, hogy milyen gyorsan tudják lezárni a háborút, és annak milyen végkimenetele lesz.
Mennyire gyorsan futtatható fel az iráni kőolaj kitermelés? Ugye Venezueláról a szakértők azt mondták, hogy bár a világ legnagyobb ismert kőolajtartalékával rendelkezik, de mégsem olyan könnyű a kitermelés, mert hogy az infrastruktúra igencsak rossz állapotban van, dollármilliárdok, tízmilliárdok, százmilliárdok szükségesek ahhoz, hogy Venezuelában jelentős mennyiségű olaj kitermelése induljon meg. Iránban ebből a szempontból mi a helyzet?
Igen, ugye Venezuelához képest azért Irán teljesen más helyzetben van. Egyrészt azért is, mert azért ott sokkal nagyobb olajmezőket tártak már fel, és állítottak olyan képbe, hogy ezeket ki lehet termelni, és viszonylag könnyebben, mint Venezuelában. Azonban arról, hogy az ottani infrastruktúra mennyire sérült jelenleg a háborúk alatt, és hogy mennyire volt felfejlesztve az elmúlt időszakban, erről nagyon kevés adat van, megint csak a szankcióknak köszönhetően. Az viszont azért fontos látni, hogy valószínűleg az elővetített ilyen predikciók alapján azt lehet vizionálni, hogy Iránnak azért a kitermelési lehetősége és a kapacitásai azok magasabban vannak, mint a jelenlegi kitermelés. Ez abból is következik, hogy a hivatalos adatok azok főként afelé mennek, amit Kínába exportálnak, viszont azért nem egyszer lehet olyan híreket hallani, hogy sikeresen elfogtak olyan hajókat, amelyek iráni olajat szállítottak bizonyos országokba, és nem volt rajtuk hivatalos jelzés. Ezeket szoktuk ugye Shadow Fleet-nek hívni, és azért nem egyszer fordult elő, hogy ilyen Shadow Fleet-nek a tagjait sikerült elkapni, ami megint csak arra vetít elő, hogy valószínűleg az iráni infrastruktúra egy kicsit fejlettebb, mint amivel mi most számolunk egyelőre.
A kínálati oldalon segíthet az, hogyha az OPEC országok úgy döntenek, hogy növelik a kitermelési kvótát? Elképzelhető ilyen forgatókönyv, vagy az a probléma ezzel is, hogy ha növelnék is, nincs hol elszállítsák?
Hát ugye már egy rendkívüli ülés keretein belül az OPEC plusz tagállamok összeültek. Ugye ez azért volt nagyon fontos, hogy az OPEC plusz üljön össze, és nem pedig a sima OPEC államok, mivel az OPEC plusznak tagja Oroszország. És jelenleg a világon két olyan országról beszélhetünk, Oroszország és Szaúd-Arábia személyében, akik úgynevezett swing államok, ami azt jelenti, hogy ők képesek a termelést napról napra akár változtatni, drasztikus kitermelési növelést, vagy éppen csökkentést képesek végrevinni, anélkül, hogy komoly gazdasági károkat szenvednének. És ugye ezen a találkozón ők már megegyeztek egy növelésre, kitermelésre, kitermelési növelésről, ami majd áprilistól fog elkezdődni. Viszont ez a kitermelési növelés ez inkább a piacnak és a befektetőknek szólt. Az a mérték, az a 206 ezer hordó, amivel ők megállapították azt, hogy itt akkor növelni kéne a kitermelést, az nem fogja ellensúlyozni azt a 1,5 milliós visszaesést, amiről jelenleg beszélhetünk, viszont arra elegendő volt, hogy a piacot egy kicsit megnyugtassák. Sokan azt mondják, hogy ennek köszönhető, hogy egyelőre csak ilyen mértékű ugrás volt ugye az olajárakban, viszont ahogyan a kérdés nagyon jól fel volt téve, ugye megint itt előkerül az a probléma, hogy amennyiben a hormuzi szoros továbbra is lezárva marad, akkor áprilisban sem fognak tudni például Szaúd-Arábia a megnövelt olaj kitermelését exportálni és értékesíteni, hiszen nem lesz útvonala hozzá.
Hogyan érintheti a kialakult helyzet Oroszországot? Ugyan mondta, hogy a mostani kitermelési kvóta növelés az inkább egyfajta verbális intervenció, mint sem valódi kínálat növekedés, de Oroszország profitálhat ebből a helyzetből? Legalábbis rövid távon, vagy akár hosszabb távon is, mert újabb piacokon kezdi értékesíteni, mondjuk Kelet-Ázsiában a nyersanyagát?
Oroszországnak alapvetően stratégiai szempontból ez a kialakult helyzet előnyös lehet, hogyha az olaj szempontját nézzük. Ők jelenleg képesek arra, hogy nagyobb mértékű olajmennyiséggel elárasszák a piacot, és pótolni tudják a kieső részeket. Viszont azért az fontos látni, hogy ennek nagyon komplex logisztikai háttere van, azért ezeket a folyamatokat véghez vinni, valamilyen országba eljutatni ezt az adott olajmennyiséget, ővelük megkötni a szerződéseket, azért ezeknek van egy átfutási ideje. Ugye ezek az a dolgok, amiről kevesebbet tudunk, amiről kevesebb konkrét tényadatunk van, ezért nehezebb számolni ezzel. Viszont az már most látszik, hogy az ázsiai piac felé, ugye az oroszok már korábban megpróbáltak nyitni, ugye amikor például ugye az ukrán háború kirobbanása után India felé elkezdtek exportvolument növelni, valószínűleg most is meg fognak próbálni egy ilyen lépést meglépni.
Milyen árra lehet számítani? Egyáltalán előre lehet-e vetíteni jövő hét elejére bármilyen olajárat, világpiaci olajárat?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, mivel a különböző elemzők különböző számokkal szeretnek dobálózni. Ugye amit fixen tudunk, hogy jelenleg ugye az elmúlt héten a legmagasabb az a Brent árfolyamot nézve, az 85 dollár per gallon volt. Egyes kutatók és elemzők elővetítenek olyat, hogy amennyiben a háború elhúzódhat, és a hormuzi szoros továbbra is zárva marad, akkor ez az ár akár felmehet 100 dollár per gallonra is, de azért ehhez nagy szükség van arra, hogy ténylegesen a háború az elhúzódjon, vagy még inkább eszkalál ugyan a régióban, és a hormuzi szoroson keresztül pedig ne induljon újra az exportálási folyamat.
Mekkora a magyar kitettség a szállítás a régióból, és nem csak az, amit egy második féltől vásárolunk meg, hanem mondjuk a MOL és az MVM érdekeltségei kapcsán is, mert hogy ugye például Azerbajdzsánban a MOL-nak is, meg az MVM-nek is van érdekeltsége olajmezőkben és kitermelésben. Szóval mekkora a magyar kitettség?
Szerencsére, amikor az olajról van szó, akkor azért megnyugtatóak az adatok, mert nagy valószínűséggel ide az európai régióba és Magyarországra is az olaj áraknak csak az alapvető növekedése fog elérni. Szerencsére az európai régió és Magyarország is kevés nyers olajat importál közvetlenül a Közel-Keletről, így mi valójában nem szenvedünk el a Közel-Keletről egy importkiesést. Azonban mind Magyarországra, mind pedig az Európai Unióra lesz ennek gazdasági hatása, akár hogyha mondjuk az LNG importot nézzük, hiszen Európának például nagyon fontos partnere Katar, ugye LNG importálás szempontjából, és a minap Katar bejelentette, hogy leállítják az LNG kitermelést és exportot a jelenlegi helyzetben, ami nagyjából Európának ugye 20%-át fedi le. És ezek lesznek azok a lépések, amik viszont meg fogják határozni azt, hogy amit már előre is vetítettek például az Európai Központi Banknak a vezetői is, hogy el fog jönni egy bizonyos szintű infláció, és valószínűleg a piaci ár növekedését lekövető áremelkedések is Európában és Magyarországon is.
És mondjuk az azeri mezőkről, az ACG olajmezőről, vagy a Sakdenizről vezetéken érkezik Magyarországra a kőolaj, illetve tulajdonképpen onnan vezetéken távozik?
Igen, viszont ugye ez már egy olyan másik problémához kapcsolódik, amit ugye itt teljesen másként kezelnek, ugye a jelenlegi barátság kőolajvezeték esetében, valamint ugye az Adria kőolajvezetéknek a használata, vagy pedig a nem használata, így igazából ez az eset kimondottan nem fog kapcsolódni a magyarországi érdekeltségekhez az azeri térségben.
Kovács Mátét, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A pontatlan modellezés miatt világszerte alábecsülhették a tengerszint növekedését. Állapította meg egy kutatás, amelyről a Nature című tudományos folyóiratban jelent meg egy tanulmány. Az Inforádió által megkérdezett szakértő szerint a cikk következtetései helytállóak. Ez azt jelenti, hogy előbb-utóbb több mint 100 millió embernek kell elköltöznie a partokról, ahol egyébként a civilizációnk a legnagyobb infrastruktúrális és kulturális vagyonokat halmozta fel a történelem során. Herceg Zsolt beszélgetett Ürge Forszász Diánával, az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének alelnökével, a CEU professzorával.
Itt igazából mérési különbségekről van szó, viszont ezek nagyon fontos konzekvenciával vannak az előrejelzésekre, hogy mekkora gondot fog okozni, és mekkora gondot okoz már a tengerszint emelkedése, hiszen azok az nagyon stacionárius számok, amiket eddig használtunk, az alapján ez nem tűnt egy nagy problémának, ugyanakkor tudjuk, hogy nagyon sok helyeken már most vasútvonalakat kellett áttelepíteni, vagy nem maradtak meg utak. Tudjuk, hogy nagyon sok helyen ugye a mezőgazdaság által használt vízkészletek elsósodtak, mert ugye a tenger szint emelkedése miatt a talajvíz sós lett, tehát egyre több helyen hallunk ezekről a problémákról. Bizony jóval komolyabban kell vennünk a tengerszint emelkedése által előrejelzett károkat.
Nagy tartományban mozog az előrejelzés, hiszen a kutatók azt állapították meg most, hogy van, ahol 24 cm-rel, és van, ahol 760 cm-rel becsülték alá a tengerszintet. Ennek milyen következményei vannak a valóságban? Centiméterekről beszélünk, de ez valójában sok-sok métert jelenthet, hogyha a következményeket veszük gorcső alá?
Pontosan, a tengerszint nem úgy emelkedik, hogy szépen, csöndben, nagyon lassan egy-egy század millimétert nő, hanem a különösen nagy probléma az extrém tengerszint, tehát amikor például egy vihar van, és a hullámok betolulnak, és tudjuk, hogy ezek még nagyobbak, mint az átlag. Tehát itt bizony nagyon nagy számokról, nagyon súlyos károkról lehet szó, hiszen azt kell nézni, hogy az emberi vagyonának legjelentősebb része partokon van. Tehát nagyon nem mindegy, hogy erre hogyan készülünk fel. Az a jó hír viszont, ezeknek a számoknak egy része, amit említett, ez azért hosszabb távon fog bekövetkezni, tehát viszonylag jól fel tudunk rá készülni. Csak sajnos azt is kell tudni, hogy azért a felkészülés egy része az nem feltétlenül az, amit nagyon szeretnénk, tehát hatalmas tengeri gátakat építeni, vagy falakat építeni, az ugye egész más, mint amiket megszoktunk, az a szép vad tengerpart, vagy pedig nagyon fontos nagy közösségeknek el kell menekülniük, nem most azonnal, de szépen vissza kell húzódnunk bizonyos területekről. Nagyon fontos ezekre jó felkészülni és ezeket átlátni.
A Föld mely részein jelent, vagy jelent ez majd nagyon nagy problémát, kezelhetetlen kihívást?
Nyilván a legnagyobb problémát azokon a területeken jelenti, amik eleve viszonylag alacsony tengerszinti magassággal rendelkeznek, és ráadásul szegényebbek is. Tehát például Bangladesh, aminek a területének jó része nagyon közel van már eleve a tengerszinthez, és ami eddig is küzdött jelentős áradásokkal, szegény és nem tud jól védekezni. Nyilván például Hollandiát rettenetesen érinti, nekik is az országok egy része konkrétan tengerszint alatt van, viszont lehet, hogy őnekik megvan a kapacitásuk még nagyobb, még erősebb falak építésére, de hát ez a kérdés, hogy meddig tudjuk kivédeni, amikor már ilyen nagyon nagy emelkedésről beszélünk. Még azokról a részterületekről beszélünk, amit a cikk kiemelt, ahol nagyon félrebecsültük eddig, mert más jelenségek is jelentősen belejátszanak abba, hogy konkrétan mekkora lesz a tengerszint emelkedés. Például Észak-Amerika keleti partjainál, ahol ha a Golf áramlat, vagy hát az Atlanti meridionális bukóáramlás leállna, vagy nagyon lecsökkenne, ott például sokkal jelentősebb tengerszint emelkedésre számítunk. És eddig ugye ezekkel nem számoltunk. Akár egy méter is az évszázad végére. Azért ezek már nagyon jelentős értékek ahhoz, hogy bizony most el kell kezdeni a felkészülést.
Ürge Forszász Diánát, az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének alelnökét, a CEU professzorát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!